Vájék egészségünkre. Táplálkozási mindentudó.
A tudunk beszélgetni Villik István természetgyógyász fitoterapeutával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szükséges-e tisztítókúrát tartani?
Mindenképpen szükségesnek tartom, mert a mai ember nem mondhatnám, hogy nagyon egészségesen él, és az étkezésünk, az életmódunk bizony magában hordja a toxikus anyagok fölhalmozódását a szervezetünkbe. Ha egyáltalán gyógyulni akarunk, akkor a gyógyulás fontos kritériuma az, hogy tisztuljunk, méregtelenítsünk. Ugye ennek sokféle módja ismeretes, és még az orvosnak is könnyebb dolga van akkor, ha az ember méregteleníti magát, megszabadul a toxinoktól, még a gyógyszer is hatékonyabb lesz utána.
Mondta, hogy sokféle fajtája létezik a tisztítókúrának. Laikusként az ember hogyan tud választani, hogyan tudja el, hogy melyik a jó számára?
Nagyanyáink idejében a méregteleníts úgy kezdődött, mindenki számára fontos volt, hogy pénteken pöjtek, vagy legalábbis nem ettek húst, könnyű ételeket fogyasztott, és ez mindenki számára ajánlható ma is, hogy egy héten legyen egy olyan nap, amikor pihentetjük az emésztőrendszerünket. Dr. Olá Andor, kedves tanárom, ugye elmondta, hogy a teljes életmódrendszerhez hozzátartozik a méregtelenítés is, ami azt jelenti, igenis rendszeresen kell méregtelenítenünk, nem akkor, amikor már nagy baj van, és akkor hetekig bőtölünk, például már annak megint negatív hatása lehet, hanem rendszeresen, hetente legalább egy napot.
Hogy tudják az emberek eldönteni azt, hogy melyik a legmegfelelőbb, mindegy, melyiket választják?
Hát kérem szépen, ezt a keletiek nagyon bölcsen tudták, mert ott az ember típusokat szabályozták, ugye az ajurvédikus gyógyításban a három dósa, három ember típust akart. Nem akarok ebbe belemenni, ez azt jelenti, hogy nem mindenkinek lehet ugyanazt a méregtelenítési módot ajánlani. De mindenképpen az, hogy egy a bőjtőt hetente egyszer megtartsa, az egy olyan tisztulási folyamat, amit mindenkinek lehet ajánlani.
Van olyan ember, aki nem élhet vele, tehát akinél nem alkalmazható tisztítókúra?
Előfordulhat súlyos gyulladásoknál, bélfekénynél, rákos betegeknél, ott az orvos tanácsát kell kikérni. De például egy izzasztókúrát, azt nagyon sok embernek meg lehet engedni, mert a méregtenyítés egyik formája az, hogy jól megizzadunk. Itt jobban felöltözünk, kicsit többet gyalogolunk, sétálunk, vagy dolgozunk a kertbe, vagy akárhol, izzadsággal, a munkavégzés közbeni izzadsággal nagyon sok méreganyag távozik a bőrünkön keresztül.
Milyen hatása van az emberre, hogyha végigcsinál egy ilyen tisztítókúrát?
Hát mindenképpen megkönnyebbül, és a roborálás, az erősítés, a frissítés sokkal hatékonyabb utána. Azt szoktam mondani a betegeknek, hogy amikor valami nagy energiájú, drága terméket megvásárolnak, és azt mondják, na ettől biztos meg fogok gyógyulni. Igen ám, de ha a mérgeket nem hajtja ki önmagából, akkor kár kiadni a pénzt, sok tízezer forintokat, ugye ezekre a csodaszerekre, amikről ma ugye regélnek. Hát kérem szépen, a legegyszerűbb módja talán az, hogy előbb megtisztítom magam, és utána a roborálás könnyebb. Egyébként egy ilyen tisztító kúra után megkönnyebbül az ember tényleg. A közérzete jobb, vidámabb, mosolyog, és megszűnnek problémái, panaszai, a mérgek azok nem csak úgy keletkeznek, hogy a táplálékkal visszük be. A mérgek előfordulnak a levegőbe, a vízbe, a földbe, mindenütt ugye kémiai szennyezőkkel vagyunk körülvéve. Tehát vannak olyan eljárások, amikor mindenképpen most és a természetgyógyászt vegyük elő és kérjük a tanácsát, de vannak olyanok, amit mi is végezhetünk. Ilyen a táplálkozásunk, a gyógyák, a kellő folyadék.
De laikusként hogyan tudom ki, melyik tisztítókúra jó vagy melyik rossz?
A saját tüneteim alapján, hogy milyen betegség tünetek jelentkeznek, hol jelentkeznek. Például, hogyha emésztési zavarom van, akkor nyilván valami baj van. Ha nem jól étkezem, vagy rosszul társítom az ételeket, vagy mennyiségileg túl sokat eszek, nem megfelelő táplálékokat eszek, szennyezett ételeket fogyasztok, akkor mit csinálok? Akkor elmegyek a biopiacra, megpróbálok biogyümölcsöt, zöldséget fogyasztani, több rostot fogyasztani, több gombát, mondjuk az állati fehérjéket mérsékelni. Ha valaki a méregtelenítést nem úgy veszi, mint egy kellemetlen beavatkozás, hanem mint egy természetes harmonizálása a szervezet működésének, akkor nagyon sokat segíthetünk az orvosoknak, a természetgyógyászoknak, mert az ő kezelésüket mi is egy kicsit átérjük, átvállaljuk, úgyhogy hozzásegítjük magunkat azoknak a módszereknek, kezeléseknek a hatékonyságához, tulajdonképpen a jobb eredmény eléréséhez, hogy magunk sem ülünk tétlenül és abba az egy tablettába bízunk, hanem teszünk valamit annak érdekében, hogy meggyógyuljunk.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Frivalt Ferenccel, a Biokosár Ökomagazin felelős szerkesztőjével ma a tejhelyettesítőkről beszélgetünk. Én azért is örülök ennek a témának, mert nagyon sok ember van, aki nem használhat a főzéshez tejet, meg nem ihat egyáltalán tejet, tehát tejérzékeny, viszont az ő életüket is meg kell oldani, illetve meg lehet oldani a tejhelyettesítőkkel. Milyen tejhelyettesítők léteznek?
Ezek a tejhelyettesítők általában fehérje tartalmú növényekből készülnek. Hát kezdetben a klasszikus példa volt a szójatej, amit ugye most én is szójatejet mondtam, holott ez nem tej, tehát nem is szabad tejnek hívni, hanem szója italnak. Tej az, ami emlőstől származik. Egyébként ezek pedig gabonákból, vagy pedig hüvelyesekből készült tej imitációk, amelyek ma már egész kiváló minőségben csúcs technológiával előállítva készülnek. Hát egy kis jó indulattal azt lehet mondani, hogy egészen hasonlóak is a tejhez. Gurmanokat nem lehet becsapni, tehát soha nem fogják összekeverni a tejhelyettesítőket a valódi tejjel, de lehetséges alternatíva azok számára, akik hát ilyet nem fogyaszthatnak. De most az egésznek a fonáksága abban érhető tetten, hogy az zömében nem a tejérzékenyek isszák ezeket a tejeket, vagy nem csak ők isszák ezeket a különböző szója, rizs, meg zab, meg egyéb gabonaitalokat, hanem ennek kultusza és divatja jött létre az utóbbi 10 évben körülbelül. Főként egy nagyon erős vegetális beállítottságú réteg azt próbálta bizonygatni, hogy nem rendjén való az, hogy az emberek tejet isznak. Ha valakinek hiányzik ez a termékkategória, akkor megtalálja ezt ilyen tejhelyettesítők formájában. Ez pontosan úgy, mint a light termékek, hogy nem a cukorbetegek a legnagyobb fogyasztói a különböző üdítőitalok light verzióinak, hanem a fogyókúrázó fitnessteremből kivonuló fiatal lánykák. Itt a tejhelyettesítőknél is körülbelül ez a csoport, amelyik a legnagyobb fogyasztói réteget jelenti.
De ugye nem csak ezek a tejhelyettesítők léteznek, amikről eddig szó volt, tehát az úgynevezett gabonaitalok, hanem vannak mesterségesen előállított tejhez hasonló készítmények. Gondoljunk itt a reggeli italra, talán a hallgatók is emlékeznek arra, ugye, hogy egy másfél éve volt egy nagyon nagy botrány ebből, hogy nem lehet a tej imitátumokat tejnek nevezni. Nagyon sok helyen tejként árulták a most már reggeli italként vagy tej imitátumként kapható készítményeket.
Igen, igen, arról nem is szívesen beszélnék, mert ez egy olyan szörnyű kategória, hogy az nem is érdemel egy fél percnyi műsoridőt sem. Az egyszerűen nem volna szabad fogyasztani, tehát örnyi táplálék. Nem is tudom, az emberek hova teszik az eszüket, amikor ilyeneket vásárolnak, azért a pár 10 forint különbségért, hiszen gondolom, hogy többet elherdálnak felesleges dolgokra más oldalon. Azok is nyilván tejhelyettesítők lennének, vagy tejimitátumok, de maradjunk inkább a szója. Most felsorolok néhányat, hogy miből készítenek manapság tejhelyettesítőt. Tehát klasszikusan volt a szója, utána megjelent a rizs, a zab és különböző gabonákból készült tejek, egészen a kendermagnak. Most ugye a kendermagnak nem csak a idézőjelbe tett hatása miatt, hanem kultusza van mindenféle szempontból, de abból is készítenek úgynevezett tejhelyettesítőt. A minőségük az ma már egészen elfogadható, tehát gyakorlatilag aki nem ihat tejet, boldogan és nyugodtan fogyaszthatja ezeket. Van azért egy pár kérdés, amiben meg kell szintén vizsgálnunk a bio és a nem biót, mert itt is ugye gyártás technológia szempontjából van különbség a bio és a nem bio verziók között. A legfontosabb az allergizáló hatása, és ez főként a szója italoknál, úgynevezett szójatejeknél jöhet számításba, hiszen a szója az legalább annyira érzékenyít embereket, mint ahogy a tej bizonyos csoportokat, csak esetleg erre még nem jöttek rá. Vannak tejhelyettesítők között olyanok is, amelyek olajos magvakból készülnek. Tehát szerintem már napraforgó tejet, mandula tejet, mogyoró tejet. Ezt egyébként kisgyerekes anyák is szokták gyakorolni, ami hát elég gazdag kalciumforrás szintén.
Mire kell odafigyelni a vásárláskor?
Hát ugyanúgy a jelölésre odafigyelni, mint minden más biotermék esetében. Amennyiben hazai címkével rendelkezik, már pedig kell, hogy rendelkezzék hazai címkével, akkor az ellenőrző szervezetek egyikének a kódszámát meg kell találniuk rajta, tehát ez a HU ÖKO 01 vagy a HU ÖKO 02, és még egy fontosat, hogy a magyar jogszabály előír egy mondatot, amelyet minden biotermékben vagy ökoterméken szerepelnie kell, és ez úgy hangzik, hogy ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó. Tehát ez a kulcs mondat, amelyet törvény előírása alapján szerepeltetni kell. Na most, hogyha valaki egy ilyet lát kinyomtatva, akkor szinte 100%-osan biztos lehet benne, hogy bioterméket vásárolt.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Ez volt már a Tálaló, az Inforádió gasztronómiai magazinja. A Tálaló adásait meg az Inforádió új hírportáján a www.inforadio.hu címen. Amennyiben kérdésük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, hívják hétköznap a 483-26-26-os telefonszámot, vagy írjanak a tálaló@inforadio.hu e-mail címre.
Búcsúzom a felelős szerkesztő Illis László nevében. A szerkesztőt Rezsek Győzőt hallották. Legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket. Addig is viszont hallásra.